Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ez itt az Eblelkész Podcast, abban is a Biblia tanulmány rovat, abban is Jákob története, és ez már a 14. epizód. Hogyha esetleg nem láttad volna az előző 13-at, akkor belinkelem alulra, mindenképpen nézd meg, hogy be tudják kapcsolódni a történetbe. De mielőtt belevágnánk a mai témánkba, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, iratkozzatok fel az Eblelkész csatornára minden lehetséges félefajta fórumon, YouTube-on, Facebookon, Spotify-on, Podbean-en, és hogyha YouTube-on feliratkoztok, ne felejtsétek el megkongatni a harangot, mert akkor kaptok majd értesítést a videókról, és így tudtok napra készek lenni, up to date-ek, hogyha úgy tetszik, a tartalmakkal kapcsolatban. No, de vágjunk is bele akkor a mai témánkba, ugye Jákob ős atyának a történetét folytatjuk most, és ott hagytuk abba az előző epizód végén, hogy Jákob titkos találkozóra hívta a feleségeit, és elhatározták azt, hogy lelépnek, és tulajdonképpen Jákob hazaindul Kánaán földjére, vissza, hát az, hogy hova, az megint egy más kérdés, vagy hát, hogy milyen környezetbe, és hogy ott hogy fogják fogadni nyilván, de azért eltelt 20 év, úgyhogy talán most már egy kicsit lazább lesz a helyzet, és lesz hely ott Jákobnak a származási családja közelében. A mai szakaszunk Mózes első könyvének a 31. fejezetéből van, ott is a 22. verstől foglalkozunk egészen a fejezet végéig, avagy az 54. versig. Most ez egy nagyon hosszú rész, úgyhogy ha nem feltétlenül akarod végighallgatni, bár azért a Biblia tanulmányozáshoz érdemes a bibliai szövegeket meghallgatni, vagy megnézni, vagy elolvasni, de hogyha nem akarod, akkor nyilván tekerj a videóba oda, ahol a tartalmáról beszélek. Tehát akkor Mózes első könyvének 31. fejezete 22. verstől a fejezet végéig. Lábán csak harmadnap értesült arról, hogy Jákob elment. Akkor maga mellé vette a hozzátartozóit, és hétnapi járóföldön át üldözte, míg utol nem érte Gileád hegyvidékén. Isten azonban eljött az Arám Lábánhoz álmában, azon az éjszakán is ezt mondta neki. Vigyázz, ne mondj Jákobnak se jót, se rosszat. Amikor Lábán utolérte Jákobot, Jákob már sátrat vert a hegyen. Lábán is Gileád hegyvidékén vert sátrat hozzátartozóival együtt. Lábán ezt mondta Jákobnak. Mit tettél? Engem rászedtél, lányaimat pedig elhajtottad, mint a hadifoglyokat. Miért titokban szöktél el, és miért szedtél rá engem? Miért nem szóltál nekem, akkor örömmel és énekszóval, dobbal és citerával bocsátottalak volna el. Még azt sem engedted meg, hogy megcsókoljam unokáimat és lányaimat. Ostoba dolgot tettél. Volna erőm hozzá, hogy elbánjak veled, de atyátok Istene a múlt éjjel ezt mondta nekem, vigyázz, ne mondj Jákobnak se jót, se rosszat. De ha már mindenáron el akartál menni, miért nagyon kívánkoztál apád házába, miért loptad el a házi bálványomat? Jákob erre így felelt Lábánnak, mert féltem, és azt gondoltam, hogy elveszed tőlem erőszakkal a lányaidat. De akinél megtalálod a házi istenedet, az ne maradjon életben. Hozzátartozóink előtt vizsgáld meg, mi van nálam, és vidd a magadét. Jákob ugyanis nem tudta, hogy Ráhel lopta el azt. Bement tehát Lábán Jákob sátrába, Lea sátrába és a két szolgálólány sátrába, de nem találta. Azután kijött Lea sátrából, és bement Ráhel sátrába. Ráhel közben fogta a házi bálványt, és egy teve nyergébe tette, és ráült. Lábán pedig fölforgatta az egész sátrat, de nem találta. Ráhel ugyanis ezt mondta az apjának, ne haragudjék az én uram, hogy nem tudok fölkelni előtte, mert asszonyok baja van rajtam. Kutatott át utána, de nem találta a házi bálványt. Ekkor Jákob haragra lobbant, és perlekedni kezdett Lábánnal. Azt mondta Jákob Lábánnak, mi a bűnöm és mi a vétkem, hogy üldözőbe vettél, hiszen fölforgattad minden holmimat. Találtál-e valamit, ami a házadból való? Tedd ide az én hozzátartozóim és a te hozzátartozóid elé döntsenek ők kettőnk ügyében. Már 20 esztendeje vagyok nálad, juhaid és kecskéid nem vetéltek el, nyájaid kosait nem ettem meg. Amit a vad széttépet nem vittem hozzád, magam térítettem meg, tőlem kértett számon, meg azt is, amit elloptak tőlem, nappal vagy éjjel. Nappal a hőségem észtett, éjjel meg a hideg, szememet került az álom. Ilyen 20 esztendőm volt házadnál, 14 évig szolgáltalak két lányodért, 6 évig meg juhaidért. Te pedig 10-szer is megváltoztattad a béremet. Ha atyám istene, Ábrahám istene és Izsák félelmetes istene velem nem lett volna, akkor most üres kézzel bocsátanál el. Isten azonban látta nyomorúságomat és kezem munkáját, ezért figyelmeztetett téged a múlt éjjel. Lábán azt felelte Jákobnak. A lányok az én lányaim, a fiúk, az én fiaim, a nyáj, az én nyájam, Minden az enyém, amit látsz. De tehetnék-e most már bármit is a magam leányai ellen, vagy fiaik ellen, akiket szültek? Jöjj hát, kössünk szövetséget egymással, az legyen a tanú közöttünk. Ekkor fogott Jákob egy követ, és fölállította a szent oszlopként. Majd ezt mondta Jákob a hozzátartozóinak. Gyűjtsetek köveket! Azok köveket szedtek, csináltak egy kőrakást, és ettek a kőrakásnál. Azután elnevezte azt Lábán Jegár Szehadútnak, Jákob pedig elnevezte Gál Édnek. Lábán ugyanis ezt mondta, ez a kőrakás a tanú közöttünk, ezért nevezik Gál Édnek, de Micpának is, mert ezt mondta, az Úr álljon őrt köztem és közted, amikor mi nem látjuk egymást. Ha lányaimmal rosszul bánsz, ha lányaimon kívül más feleségeket is veszel, azt közülünk ugyan senki sem fogja látni, de Isten lesz a tanú köztünk. Majd ezt mondta Lábán Jákobnak, itt van ez a kőrakás, és ez a szent oszlop, amelyet közém és te közéd emeltem. Tanú ez a kőrakás, és tanú ez a szent oszlop, hogy sem én nem megyek át a kőrakás mellett te hozzád, sem te nem jössz át a kőrakás és szent oszlop mellett én hozzám ártó szándékkal. Ábrahám istene és Náhor istene, az atyák istene ítéljen fölöttünk. Ekkor megesküdött Jákob Izsáknak, atyának félelmetes istenére, majd áldozatot mutatott be Jákob a hegyen, és meghívta hozzátartozóit az áldozati lakomára. És miután ettek, a hegyen töltötték az éjszakát. Mindenek előtt helyezzük el földrajzilag a mai szakaszunkat, ugyanis Jákob eljött Háránból, és azt olvassuk, hogy Gileád hegyvidéke felé vetti az útját. Hol is van Gileád hegyvidéke? Gileád hegyvidéke a Jordánnak a keleti oldala tulajdonképpen, vagy hát a Jordántól keletre található, a mai Jordánia területén van ez, egy ilyen hegyes vidék, többször is előkerül a Bibliában. Nagyon érdekes maga az elnevezés, a Gileád, ugyanis amikor ugye a történetünknek a végén Lábán és Jákob szövetséget kötnek egymással, és felállítanak egy szent oszlopot, akkor az Gál Édnek nevezik el, aminek nagyon hasonló hangzása van a Gileádhoz, ami azt jelenti, hogy tanúskodó kőszikla, de erről majd ott a maga idejében fogunk beszélni, csak láthatjuk azt, hogy maga a történetíró, aki lejegyzeti ezt a történetet, ő már úgy hivatkozik rá, hogy Gileád, ami nyilvánvalóan, vagy ha nem is nyilvánvalóan, de valószínűsíthetően ebből az aktusból, ebből a kőoszlopból, tanúskodó kőoszlopból, Gál Édből származik. Jákobnak 3 napnyi egérútja volt, mire Lábán észrevette azt, hogy eltűnt. Miért történhetett az meg, hogy Lábán csak 3 nap múlva vette észre, hogy Jákob mindenével együtt, a nyájakkal, feleségekkel, gyerekekkel és mindenkivel együtt eltűnt? Ez azért van, ugyanis az akkori legelő területek ebben a sivatagos, félsivatagos területen, ezek bizonyos mennyiségű nyájat voltak képesek elviselni. Tehát vigyáztak arra az akkori nomádok még, hogy ne legeljék túl az állatok a területet, hiszen az öngyilkosság lett volna hosszú távon, hogyha teljesen lepusztítják a legelőt, és aztán következő évben vagy 2 hónap múlva már nem lehet oda menni legelni. Ezért a nyájakat sokszor szétválasztották, a nagyobb nyájakat, az egyik elment egyik irányba, a másik másik irányba, hogy ne egymás elől legeljék el azt a kevés takarmányt, amit az állatok el tudnak fogyasztani ezeken a gyér, sokszor gyér legelőkön. Ugye erre látunk még példát a Bibliában, az ősatyák történetében, úgyhogy Ábrahám és Lót szintén ezzel a problémával küzdött, amikor szintén Ábrahám ugye kivonul Háránból és megy Kánaán földje felé, és unokaöccsével, Lóttal együtt, akik aztán szét kellett, hogy váljanak, mert akkorára dagadta kettőjüknek a nyája együtt, hogy azt már egy legelő nem tudta befogadni. Tehát ez nem egy példa nélküli dolog. Így hát Jákobnak 3 napnyi egérútja volt, és még 7 napba tellett az, amíg Lábán utolérte, hiszen azt olvassuk, hogy hozzátartozóit magával vitte, hát nyilván itt nem arra kell gondolni, hogy mindenfajta rokonát összetrombitálta, hanem akik vele egy fedél alatt voltak, és akik az ő, mondjuk így, hogy az ő uralma alatt voltak, hiszen Lábán volt a pater familias, tehát a családnak a vezetője tulajdonképpen, a nagy családnak, nemzetségnek a vezetője, akik ő alá tartoztak, mindenfajta rendű, rangú rokonok, azok közül bizony gyorsan verbúvált magának egy csapatot, hiszen eredetileg az volt a terve minden valószínűség szerint, hogyha Jákobot nem is, de a nyájat, a lányokat, meg esetleg az unokáit mindenképpen visszaviszi magához. Azonban ez nem történt meg, hanem már Gileád hegyvidékén találkoztak egymással 10 nap után. Na most ez jó kis séta lehetett, és valószínűség szerint azért ez nem feltétlenül így történt meg szó szerint, hiszen ezt a több száz kilométeres távolságot ezt nem tudták volna 10 nap alatt megtenni Jákobék sem, még csak Lábánék sem, akik mondjuk nem nyájakkal mentek, hanem mondjuk adott esetben gyalog vagy valamilyen hátas állaton. Ők sem tudták volna megtenni ezt a több száz kilométer távolságot mondjuk ez alatt a 10 nap alatt, mert ugye 3 nap egérút plusz 7 nap üldözés, de az biztos, hogy hatalmas távolságot tettek meg, és nyilván Jákob nem kímélte a családot azért, hogy minél távolabb kerüljön a nagybátyjától. Már éppen majdnem utolérte Lábán Jákobot, amikor megjelenik neki az Isten álomban, és figyelmezteti Lábánt arra, hogy se jót, se rosszat ne mondjon Jákobnak. Ez sem példa nélküli az ősatyáknak a történetében, és megint Ábrahámhoz szeretnék kapcsolni, hogy amikor Ábrahám a testvérének hazudta a feleségét azért, hogy megússza a dolgot, hogyha valakit érdekel ez a nagyon necces történet, akkor 1 Mózes 20-ban, tehát Mózes első könyvének 20. fejezetét, illetve kicsit ugye előtte, mondjuk 19-től kezdve javaslom elolvasni, ott szerepel ez a történet. Ott is volt egy dühös idegen, aki ment volna Ábrahám után azért, amit Ábrahám tett, és neki is az Úr megjelent álmában is figyelmeztette, hogy ezt így nem kéne csinálni. Nyilván mind a két történetből az világlik ki, hogy az Isten gondot visel a választottairól, még abban az esetben is, hogyha mondjuk erkölcsileg, etikailag nem feltétlenül fedhetetlenek. Szóval Lábán utoléri Jákobot, és kérdőre vonja, hogy miért tette ezt vele. Miért kellett ezt csinálni? Azt mondja Lábán, hogyha bejelentetted volna az elmeneteledet, akkor még búcsúbulit is rendeztem volna neked. Nyilván ez nem volt így. Nyilván ez nem volt így. De ettől függetlenül nagyon zokon vette azt Lábán, hogy Jákob így módon lépett le, és ráadásul olyannyira, hogy azt mondja, hogy a lányaimat úgy vitted magaddal, mintha hadizsákmány lennének. És mondja Lábán, hogy van-e erőm arra, hogy abszolút elpusztítsalak mindenestől, ahogyan vagy, de mégsem teszem meg, mert az Isten figyelmeztetett engem. Erre Jákob pedig visszavág neki, mégpedig azzal, hogy hát pont ez az Isten, aki téged is figyelmeztetett, ő adta nekem mindazt, amin van, te egy peták nélkül engedtél volna el, hogyha rajtad múlik, de az Isten mégiscsak megsegített engem, és megadta azt, amire szükségem van, és mindazt, ami az enyém, amivel aztán hazamehetek. Lábán ezt alapvetően el is fogadja. Egyetlen egy dolog van, ami őt rettenten zavarja, ez pedig a házi bálványnak az eltűnése. Ugye az előző epizódban is beszéltünk arról, hogy Ráhel, Jákobnak a szeretett felesége, eltulajdonította apjának az egyik házi bálványát. Mit jelent ez a házi bálvány? A házi bálvány az valamely istenségnek, vagy szellemi lénynek, vagy valamelyik elhunyt ősnek a kis faragott szobra volt, amely nagyon fontos szerepet töltött be az akkori kornak és aznak a földrajzi helynek ott azon a környéken, a spirituális életben, és hát ezt vitte magával Ráhel. Az ő motivációiról nem tudunk semmit, talán a bosszú vezérelte, szintén az előző részben beszéltünk erről, de azt minden esetre látjuk, hogy azért még ebben az időszakban nem volt egy kiforrott monoteizmus, tehát nem tiszta egyisten hitről tudunk itt beszélni. Ebből a momentumból, mármint abból, hogy Ráhel eltulajdonította ezt a bálvány szobrot, arra tudunk következtetni, hogy ő henoteista volt. Mit jelent a henoteizmus? Azt jelenti a henoteizmus, hogy olyan megengedő vallásosság, mondjuk így, hogy több isten hit, amely nagyon erős hierarchiába rendezi az isteneket. Tehát, hogy van egy főisten, aki minden mást is, és az alatta lévő isteneket is magukat irányítja, de azért még a különböző területeknek, vagy különböző az élet különböző részeinek megvan a maga istensége. Az is külön megér egy említést, hogy végül miután Lábán házkutatást, vagy mondjuk úgy inkább, hogy sátorkutatást tart, akkor nem találja meg ezt a szobrot, és azért nem, mert Ráhel elrejti ezt a szobrot a tevéjének a nyergébe, vagy a nyerge alá, maga alá tulajdonképpen ráül, és nem száll le a nyerekből. És ez önmagában már nagyon furcsa lenne, és Ráhel azzal vágja ki magát, egy nagyon frappáns kifogása van, mégpedig az, hogy éppen menstruációja van, és ezért nem tud fölállni, nem tud leszállni a nyeregről, és ezért hagyják őt békén. Önmagában, hogyha belegondolunk, akkor ez még a mai világban nem lenne indok, de akkoriban, amikor a női menstruációnak az időszakát az tisztátalannak tartották kulturálisan, azon a környéken szinte mindenki, akkor ebben az időszakban egy nőhöz hozzáérni sem volt szabad egy férfinak, nem, hogy bármilyen más módon közeledni hozzá, így módon Ráhel ki tudta cselezni apjának a sátorkutatását. És mindemellett pedig ezzel már a Szentíró, maga a történetnek ezzel az aspektusával, a Szentíró nevetségessé is teszi, és eljelentékteleníti azt a házi bálványt is, tulajdonképpen egyfajta babonásságba taszítja bele, vagy a babonásság címkéjét rakja tulajdonképpen lábánra. Ugyanis, hogyha később tovább megyünk a Mózes 5 könyvében, akkor Mózes 3. könyvének a 15. fejezetében, mégpedig azon belül is a 22. versben arról beszél az ige, és a mózesi törvények már arról beszélnek, hogy a éppen menstruáló nő az tisztátalan, és még hogyha valamire ráül, vagy valamihez hozzáér, azt is meg kell tisztítani ahhoz, hogy tisztátalanná ne váljon az, aki hozzáért ebben az időszakban. Ez ma már egy nagyon szörnyűségesnek, meg kirekesztőnek, meg sovinisztának tűnik, de hát akkoriban ez volt a szokás, mondjuk így. Ez volt a szokás, vagy ez volt a rend. És hát azáltal, hogy egy tisztátalan, éppen tisztátalan időszakban lévő nő ráül egy Isten szoborra azért, hogy megmentse, vagy hát elrejtse, az olyan szinten nevetségessé tette az akkori korabeli olvasók számára ezt a házi bálványt, hogy mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy Jákobnak az Istene az mennyivel hatalmasabb és nagyobb. Különösen is, amikor Jákob is és Lábán is úgy hivatkozik az Istenre itt ebben a mai szakaszunkban, hogy Izsáknak a félelmetes Istene. Tehát ebben a történetben ott áll egymással szemben a tisztátalanná, nevetségessé és gyengévé vált bálványszobor és Izsáknak a félelmetes Istene. És még egy kis adalék ehhez a henoteizmushoz. A 30. és a 32. versben olvasunk itt magáról erről a házi bálványról, házi bálványomat, ugye azt mondja a 30. versben Lábán, de ha már mindenáron el akartál menni, miért, mert nagyon kívántkoztál apád házába, miért loptad el a házi bálványomat? És ugye a 32. versben, akiknél megtanálod házi istenedet, az ne maradjon életben. Mind a két helyen ugyanaz a szó kifejezés szerepel, az Elohai kifejezés szerepel, ami többes számot jelent, tehát isteneket jelent többes számban. Nagyon érdekes, hogy itt a magyar szövegben a házi bálványt nem különböztetik meg a házi istenre, vagy inkább istenekre való utalással. Ez azért nagyon érdekes, mert hogy az ókori időszakban, hogyha valakinek az istenével valami történt, és ugye maga a szobor, az ugye a reprezentációja volt az Istennek, az adott istenségnek, tehát ha ezzel az istenséggel valami történik, magával a reprezentációval a szoborral, az magával az Istennel történik. Tehát nem tudták, nem volt még olyan szétválasztó fogalmi gondolkozása az embereknek, amely magát a jelöltet, és a jelölő dolgot az szét tudta volna választani, tehát a jel és a jelölt az gyakorlatilag egyé vált. Így módon, ha egy Isten szobrot ledöntöttek, az azt jelenti, hogy az Isten az megbukott. És hogyha egy Isten szobrot el kell rejteni, és meg kell óvni, és nevetségessé teszik ezáltal, akkor ott maga az Isten, az az istenség válik nevetségessé. Végül aztán Lábán és Jákob szövetséget kötnek egymással, tehát úgy tűnik, hogy maga ez a vérségi szövetség, miszerint a lányok, gyerekek, unokák, stb., ez nem, vagy ez a családi szövetség nem volt elég, ő nekik személy szerint is hatalmi szövetséget kellett kötniük, és azt meg is teszik itt Gileádnak a vidékén. Ugye Gál Édnek nevezi el Jákob azt a szent oszlopot, amit felállítanak. Ugye többször is találkozunk ezzel a szent oszlop, vagy szent kőrakás állítással. Akkoriban ez valamely eseménynek, ünnepnek, szövetségkötésnek, a transzcendenssel, az istenséggel való találkozásnak a jelölő helyei voltak. És hát itt is állítottak egy ilyen oszlopot, amelyet Gál Édnek neveztek el, illetve Micpának, ezt is mondja az ige, hogy Micpának, ami pedig őrhelyet jelent, ugyanis ennek a szövetségkötésnek elsősorban nem az volt a lényege, hogy ők most közösen vonulnak hadba valaki ellen, vagy valamilyen közös cél érdekében tevékenykednek, hanem ennek a szövetségkötésnek elsősorban egy meg nem támadási záradéka volt a lényeges, mégpedig az, hogy ezt az oszlopot, amely észak és dél irányba elválasztotta a területet, ezt nem lépik át úgy, sem ugye Lábán északról, sem pedig Jákob délről, hogy ártanának egymásnak, ártó szándékkal mennének oda. Mindezt az istenek előtt teszik meg, és nem véletlenül használom itt sem a többes számot, ugyanis amikor itt azt mondja Jákob, hogy Ábraham istene és Náhor istene, az atyák istene ítéljen fölöttünk, akkor itt is ugyanazt az Elohai kifejezést használja, ami nem egyenlő az Elohim kifejezéssel, amely az Isten egyik neve a Bibliában. Ennek mentén hallgassátok meg a Mi Isten neve podcast adást, mert hogy ott részletesen beszélek erről. Beteszem a linkjét alulra. Tehát itt Jákob nem az Elohim, az Isten nevé, az Istenre vonatkozó nevet használja, hanem az Elohai kifejezést használja. Ez egy nagyon érdekes dolog. Több bibliatudós azt mondja, hogy itt, amikor arról beszél, hogy Ábrahám Isten és Náhor Isten, ugye Náhor volt Ábrahámnak az apja, ugye tőle jött ki Ábrahám Háránból, és valószínűleg mivel ugye Háráni volt maga Lábán is, ezért Jákob hivatkozott nem csak a saját, úgymond fő istenére, hanem hivatkozott ebben a szövetség kötésben Lábánnak is az istenére. Tehát tulajdonképpen ezzel a fajta megengedő politeizmussal, megengedő többisten hittel hozzák közös nevezőre azt a meg nem támadási szerződést, amit itt kötnek. Egyedül egy feltétele van még Lábánnak ezzel kapcsolatban, mégpedig az, hogy Jákob nem vesz más feleséget a meglévők mellé, és ehhez is tanúként hívja magát Istent, ugye Izsák félelmetes Isten, azt mondja az igét, őt hívja tanúul Lábán Jákobbal szemben. Végül megkötik ezt a szövetséget, és még ráadásul ezt egy áldozati lakomával is összekötik, ugye a szövetségkötésnek mindig egyfajta rituális áldozat és egy ehhez kapcsolódó rituális étkezés is volt a része. Ezt megteszik, és aztán végül így válnak el egymástól, és így zárul le Jákob történetében az a 20 éves epizód, amelyet a nagybátyja házában, gondnoksága alatt, főnöksége alatt töltött el, és innen már csak mondjuk úgy, hogy egy lépés választja el attól, hogy újra szembe kerüljön a testvérével, Ézsauval és a származási családjával. Ennyit mára, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Jákob történetének a 14. epizódja volt. Iratkozzatok föl, osszátok meg a tartalmakat, nagyon fontos az, hogy megosszátok a tartalmakat, hiszen így jut el legtöbbekhez akár ez az adás is. Mindenképpen a YouTube-on nyomjátok meg a kis harangot és csengőt, és találkozunk legközelebb. A viszontlátásra és hallgatásra. Sziasztok!